Isten igéjét ezen a mai délelőttön a Római Levél 9. fejezetéből fogjuk olvasni, a 14. verstől a 29. versig. Hallgassuk figyelemmel az élő Isten szavát. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla. Hiszen így szól Mózeshez. Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert így szól az írás a fáraóhoz. Éppen azért emeltelek trónra, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát akin akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít. Azt mondod erre nekem, akkor miért hibáztat mégis, hiszen ki állhat ellene akaratának? Ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt nemes célra, a másikat pedig közönségesre formálja. Isten pedig nem haragját akarta-e megmutatni, és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta-e türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek. Vajon nem azért is, hogy megismertesse dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített, amilyenekké minket is elhívott, nem csak a zsidók, hanem a többi nép közül is. Amint Hóseásnál is mondja, azt a népet, amely nem az én népem, az én népemnek hívom, és azt, amelyet nem szeretek, szeretett népemnek. És úgy lesz, hogy azon a helyen, ahol megmondtam nekik, ti nem az én népem vagytok, ott neveztetnek majd az élő Isten fiainak. Ézsaiás pedig ezt hirdeti Izraelről. Ha Izrael fiainak száma annyi volna, mint a tenger fövenye, akkor is csak a maradék üdvözül, mert az Úr teljes mértékben és gyorsan váltja valóra szavát a földön. És amint előre megmondta Ézsaiás, ha a seregek ura nem hagyott volna utódot nekünk, olyanná lettünk volna, mint Sodoma, és hasonlóvá lettünk volna Gomorához. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, szeretnénk téged jól érteni. Szeretnénk téged úgy érteni, ahogy te azt kijelentetted. Urunk, szükségünk van a te lelkedre, mert magunktól nem értjük és nem látjuk át, hogy ki vagy te és hogyan gondolkozol. De mi azok vagyunk, akik hiszük és valljuk, hogy hozzád tartozunk, és hogy neked pedig van szavad hozzánk. Kérünk, ajándékozz meg ma is ezzel a szóval. Amen. Foglaljatok helyet. Tisztában vagy vele, hogy ki a te Istened? Tisztában vagy vele, hogy mire képes? Hogy kicsoda ő? Hogy mi az, hogy mi arról beszélünk, hogy Isten jelenlétébe jövünk? Tudod, hogy amikor ezeket a szavakat mondjuk, akkor milyen súlyos dolgokkal játszunk? Ha ma megjelenne itt most Isten teljes valójában és dicsőségében, akkor azt élnéd át, hogy semmit nem akarsz többet, semmire nincsen szükséged, egyszerre sírnál és nevetnél, egyszerre élnéd át azt, hogy mindenestől tele vagyok és teljes vagyok, és azt éreznéd, hogy minden porcikád, minden egyes idegsejted bizsereg, és szét akar robbanni, és valami olyan teljességérzést élnél át, amit itt a földön soha. Elég lenne, hogy Isten pusztán megjelenjen. Nem is kellene semmit mondania, nem kellene semmit tennie. Egyszerűen, ahol ő jelen van, ott az ember teljesnek, tökéletesnek érzi magát. Ilyen a mi Istenünk. Tisztában vagy azzal, hogy ő ilyen. Tisztában vagy azzal, hogy amikor arról beszélünk, hogy Isten szava elér hozzánk, amikor azt mondjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy hát az én szavam lélek és élet, hogy akkor az a szó, ami ma is eljut hozzád, az képes benned új életet fakasztani. Az képes a lelkedet megújítani, felfrissíteni. Tisztában vagy vele, hogy ez a mi Istenünk. Istenből pusztán, ha csak egy villanásnyit látnánk, akkor azt mondanánk, hogy soha többé nem akarlak elengedni. Soha többé semmi másra nincsen szükségem, csak rád. Isten olyan, hogy az ember elképzelni sem tudja, leírni sem tudja, megfogni sem tudja, csak azt a leírhatatlan vágyakozást érezzük a szívünkben, amire pont az utal, hogy itt valami nem jó, hogy itt valami nem teljes. Ez a mi Istenünk. Egy gombos tűfej elég lenne, hogy te teljesnek érezd magadat. És ezzel párhuzamosan, itt a bűn alá rekesztett földön, a mi Istenünk olyan, mint a nap. Hogyha egy gombos tűfejnyi nappal rád világítanának, akár csak innen, ahol én vagyok most, szörnyet halná. Ha egy gombos tűfejbe összegezni tudnánk azt a 6000 fokot, amivel a nap sugárzik felénk most is, ha ezt összesűrítenénk, akkor egy gombos tűfejnyi ilyen erő az elég lenne ahhoz, hogy mindannyian elpusztuljunk ki. Csak így rád kellene mutatni. Ez a mi Istenünk. Ez is a mi Istenünk. És ennek a dilemmájában él az ember itt a földön. Hogy vágyakozunk Istenre, hogy mindennél jobban szeretnénk vele lenni. De közben tudjuk, hogy valahogy valami mégis megakadályozza ezt. És hogy egyszerre óriási a vágyakozás, és egyszerre éljük át azt a szégyent, hogy mi nem vagyunk olyanok. Igazságtalan az Isten? Ezt kérdezi Pál. És hát persze jól nevelt keresztényekként erre azonnal rávágjuk, mint ahogy ő is, mert hát mi mást mondhatnánk, hogy ugyan dehogy. Hát hogy merülne fel, hogy Isten igazságtalan? Hát mi sose gondolunk ilyet. Tényleg? Sose gondoltad még, hogy igazságtalan az Isten? Egy kicsit se, a szíved mélyén se, csak egy gombos tűfejnyicskét se. Nem igazságtalan az Isten, amikor meghal az unokád, amikor meghal a gyereked. Nem igazságtalan az Isten, amikor nem gyógyít meg. Nem igazságtalan az Isten, amikor már 15-ször, meg 150-szer, meg 15 000-szer kéred ugyanazért a dologért, és mégsem történik változás. Nem igazságtalan az Isten. Nem igazságtalan, amikor nem ment ki abból a szenvedésből, amiben benne vagy. Nem igazságtalan, amikor újra és újra azt érzed a Szentlélek által a szívedben, hogy be kellene most már fejeznem ezt a bűnt. És nem igazságtalan, amikor már azt mondod neki, hogy hagyjál már békén, Uram. Eleget mondtad már. És Isten pedig azt mondja, igen, ha miért nem csinálod? Nem érzed akkor igazságtalannak, amikor úgy érzed, hogy változni kellene, de miért kéne változni, de nem tudok változni. És nem is akarok. Ugye, hogy hányszor fogalmazódik meg a szívünk mélyén, hogy tulajdonképpen valami nem okés Istennel. Ha őszinte akarsz lenni magadhoz, akkor ez a dilemma állandóan ott libikókázik a szívedben. Mindig ez van. Igazságtalan az Isten? Azt mondod, nem, de hogy is, Isten jó. És a következő pillanatban, ha ilyen Isten, akkor miért mondjuk róla, hogy jó? Ha olyan, aki nem hallgat meg, nem gyógyít meg, nem szabadít meg, akkor miért mondjuk róla, hogy jó? És legfőképpen miért mondjuk, hogy igazságos? Hát ez nem igazságos, ami velem történik, az égbe kiáltó igazságtalanság. Ezt mindenki láthatná, de érdekes, hogy még Isten se látja, csak én látom. Igaz? A valóság mégis az, hogy Isten nem igazságtalan. Hogy igaza van Pálnak. És bármilyen fájdalmas, bármilyen szomorú is, bármennyire marcangolja is a lelkünket, bármennyire is érzékeljük úgy minden idegszálunkkal bizonyos helyzetekben és pillanatokban, hogy Isten nem igazságos, hogy ez nem létezik, hogy így jó. Bármennyire is vannak ilyen helyzetek, az igazság mégis az, hogy Isten igaz. Egy hármas igazságot szeretnék a mai délelőttön a középpontba állítani, és ezt fogjuk körüljárni. Ez úgy hangzik, hogy Isten mindig tudja, hogy mit csinál. Mindig igaza van, és mindig szeretetből cselekszik. Isten mindig tudja, hogy mit csinál. Még akkor is, hogyha neked nem úgy tűnik. Istennek mindig igaza van. Még akkor is, amikor neked úgy tűnik, hogy igazságtalanság ér. És legfőképpen mindig szeretetből teszi azt, amit tesz. Amikor olyan emberekkel találkozunk, akiknek valahogy mindig igaza van, azokról általában nem úgy gondolunk, hogy végre egy ember, akinek mindig igaza van. Olyan rossz átélni, hogy én nem mindig látom jól a helyzeteket, de végre itt van valaki, akinek valahogy mindig igaza van. És olyan jó, bárcsak mindig mellettem lenne ez az ember, hogyha én nem látom jól a helyzeteket, akkor odaállna, és megint tudom, hogy van ez a dolog. Megint tudom, hogy ezt eddig nem értettem, de neki mindig igaza van. Úgy, ahogy nem így vagyunk, hanem az olyan emberek, akiknek valahogy mindig igaza van, azok idegesítők. Akik olyan szerepbe bújnak, akik azt a látszatot keltik magukról, akiknek az az identitásuk, hogy nekem mindig igazam van. Csak ti még ezt nem vettétek észre? Akiknek ez az identitása, azok valahogyan frusztrálnak bennünket. Azok idegesítenek. Ha valakiről az a benyomásod, hogy úgy gondolja magáról, hogy hát nekem mindig igazam van, az taszító. Miért? Azért, mert ezen a földön egy ember sem látja át és tudja a teljes igazságot. Ezen a földön az emberek szükségszerűen tökéletlenek a bűn miatt, ezért szükségszerűen hibáznak, ezért szükségszerűen nem láthatják át az egész világ teljes működését, de még a saját életük működését sem láthatják át. Ezért aztán, amikor valaki mégis azzal az igénnyel lép fel, hogy még jó, hogy megjöttem közétek, és most már végre tudhatjátok az igazságot, akkor az, annál érezzük, hogy valami nem jó, valami nem, nincs helyén az önértékelésében, az önképében, és abban a képben, amit felénk közvetít. Ez pedig azt jelenti, hogy mivel ezzel a tapasztalattal szembesülünk minden nap, ebből kiindulva tekintünk Istenre is. És hiába tudjuk az agyunkban, hogy Isten nem ember. Hiába van elrejtve minden ebben az egy rövid tőmondatban, hogy Isten nem ember. Mégis úgy tekintünk Istenre, minthogyha egy ember lenne. Minthogyha egy lenne közülünk, minthogyha ő is az lenne, akire, hogyha azt mondja, hogy de figyeljetek már, nekem tényleg mindig igazam van, akkor azt mondanak, hogy jó, köszi. Még te is ezzel jössz. Nem elég, hogy annyi bajom van, még azzal is kellene foglalkoznom, hogy már megint le akarod nyomni a torkomon azt, hogy neked igazad van. És ezzel az isteni alapigazsággal az embernek itt a bukott földön elképesztően nehéz azonosulnia. Mert zsigerből ellenkezünk azzal, hogyha valakinek mindig mindenben igaza van. És tudjátok, hogy Isten hogy áll ehhez a kérdéshez? Elénk áll, mint a legfessebb, legelegánsabb, legjól öltözöttebb, legjobb illatú, leggazdagabb, legexkluzívabb üzletember. Hanyag eleganciával, zsebredugott kézzel, ilyen természetes játszik könnyedséggel megáll előttünk, és azt mondja, hogy nekem tényleg mindig igazam van. És annyira jó, hogy Isten ebben ilyen magabiztos. Annyira jó, hogy ő tényleg semmi nem tudja megingatni abban, hogy neki igaza van. Miért? Mert tudja, hogy ez tényleg így van. Azzal a teljes magabiztossággal tesz mindent, hogy én tökéletes vagyok. Nem tudok hibázni. Tényleg mindig igazam van. Nem tudok hibázni. Ha akarnék, se tudnék. Tud-e olyan követ teremteni Isten, amit nem tud felemelni? Találkoztatok már ezzel a kérdéssel? Az egyik legtipikusabb apologetikai kérdésfeltevés. Ha mindenható Isten, akkor tud-e olyan követ teremteni, olyan nagy követ, amit már ő sem tud felemelni? És Isten pedig megáll előttünk, és azt mondja, hogy jó pofa, aranyos kérdés. Itt a földön tényleg így működnek a dolgok. Itt tényleg eddig ér az agyatok. A logika szabályai tényleg ezt diktálnák. Egyébként tudok. Bármekkorát tudok. És még föl is tudom emelni. Van még kérdés? Megint igazam van, mondaná Isten. Mindig igaza van. Tudja, mit csinál. Ezt olvastuk az imént. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla. Hiszen így szól Mózeshez. Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Úgy tűnhet ebből a rövid idézetből, amit Pál apostol Mózes második könyvének a 33. fejezetéből idéz, úgy tűnhet, hogy Isten már-már szinte pökhendi, hogy még rá is játszik arra, hogy ő a mindenható, és azt csinál, amit csak akar. És időnként a legkritikusabb helyzeteiben az életednek, ott azt érzed, mintha Isten tényleg valami szadista játékot űzne velünk. Igaz? Mint hogyha élvezné azt, hogy az ég az én lakóhelyem, mondja az Úr, a föld pedig lábaim zsámolja. Ti meg ott vagytok, kicsi földlakók, és ha akarom, rátok teszem a lábamat, és még jól meg is csavarom, jól meg is taposlak benneteket. Mert megtehetem, mert könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ne, nincs ilyen érzésetek, amikor ezt olvassuk, hogy hogy lehet ilyet mondani? Tudjátok, hogy milyen összefüggésben mondja ezt Mózesnek Isten? Egy kicsit tegyük helyére ezt a kérdést, és azt szeretném, hogyha úgy mennétek ma haza, hogy az az igazság, mint egy szikla elhelyeződik a szívetek mélyén, hogy bármi történjék is, Isten tudja, mit csinál. Azt mondja a nép, Izrael fiai, miután átkeltek a Vörös-tengeren, miután vízbe fúlt a kor legmodernebben felszerelt mega hadserege, és ők pedig a hajuk szála sem görbült, úgy keltek át a tengeren. Azután azt mondják, hogy bármit megcsinálunk, amit mondasz. Ha törvényeket adsz nekünk, akkor mi be fogjuk tartani. Mózes felmegy a hegyre, 40 napot és 40 éjszakát tölt a hegyen, és Isten saját kezűleg akarná átadni a mennyei törvényeket az ő választott népének. Akiket szeret, akiket kiválasztott, akik semmit nem csináltak azért, hogy ők legyenek a kiválasztottak, ezt jegyezd meg jó zárójelben a továbbiakhoz. Izrael fiai semmit nem tettek azért, hogy ők legyenek a kiválasztottak. Az Ábrahámnak adott ígéret miatt ők a kiválasztottak, jó? Ez a kiválasztott, nagyon nagyra becsült, drága nép, amíg Mózesnek személyesen írja Isten a saját ujjával a mennyei törvényeket, addig ez a nép bálványszobrot önt magának, és azt mondja, hogy ez az aranybórjú, ez, amit mi csinálunk, amiről tudjuk, miből van, amit tudunk irányítani, amit oda viszünk, ahova akarunk, ami mindig előttünk fog járni, ami majd megállt bennünket, akkor is ott, ahol mi akarjuk, ez a mi Istenünk. És mire Mózes lejön a hegyről, addigra azt látja, és Isten beleszomorodik ebbe, azt látja, hogy ennyire képes az én népem, hogy nem bír ki néhány napot anélkül, hogy ne hallanának rólam, és már is elfordulnak tőlem. Egy ilyen helyzetben azt mondja Isten Mózesnek, hogy Mózes, hagyd itt ezeket. Téged nagy néppé teszlek, és megáldalak. Vagy bemehettek az ígéret földjére, beviszlek benneteket, bemehettek, de én nem megyek veletek. Én nem akarok közösséget vállalni ezekkel. Igaza van Istennek? Hát persze. A nép mondott valamit. Amit mond, azt megtesszük. De még azt se várják ki, hogy mit mond. És Mózes pedig azt mondja, hogy ez a te néped, nézd, ez mégiscsak a te néped. Hogyha elnyertem jó indulatodat, és azt mondtad, hogy név szerint ismerlek téged, ha tényleg elnyertem jó indulatodat, és tényleg név szerint ismersz engem, akkor abban mutasd meg, hogy elnyertem a te jó indulatodat, hogy jó vagy hozzám, Uram, akkor abban mutasd meg, hogy velünk jössz. És erre elhangzik az a szívben markolóan gyönyörű mondat, hogy megnyugtat téged, hogyha az orcám megy veletek. És azt mondja Mózes, hogy ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél bennünket tovább. Szóval egy ilyen millióben folytatódik a diskurzus. Istennek végtelen nagy a haragja, a szomorúsága, és méltán. Mózes pedig azt kéri, hogy de ne hagyj el bennünket. Méltók vagyunk arra, hogy elhagy minket, de ne hagyj el bennünket. Méltók lennénk a pusztulásra. Nem csináltunk semmit azért, hogy kiválasztottak legyünk, de ne hagyj el bennünket. És folytatódik tovább a beszélgetés, és azt mondja Isten Mózesnek, hogy jó, rendben. Akkor gyere fel ide hozzám, én pedig elvonultatom előtted az én teljes dicsőségemet. Közben kimondom az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Na most térjünk egy kicsit vissza az első kérdésemhez, hogy tisztában vagy vele, hogy ki a te Istened? Az Isten neve az a minden. Azért nem tudhatjuk, mert hogyha tudhatnánk, és a nevén tudnánk szólítani, akkor hatalmat gyakorolhatnánk felette. Mert azt mondom, hogy Anita, gyere ide, és már is van valamilyen hatalmam felette. Tudom, hogy hogy kell megszólítani. Legalább a nevét tudom, hogy jöjjön ide. De hasonló helyzetben, ha nem tudom a nevét, akkor... Na, te. Ide gyere. Ez nem működik. Ezért nem tudhatja ember Isten nevét, hogy ne legyen fölötte hatalmunk. És amikor Isten azt mondja Mózesnek, hogy kimondom előtted az Úr nevét, akkor azzal olyan ajándékban részesítette Mózest, hogy még amikor most erről beszélek is, majdnem elszorul a torkon, mert tudom, hogy ha egy ember meghallja Isten nevét, akkor mindenestől beteljesedik. Minden ott van, ahol Isten neve jelen van, ott minden jelen van. Ott nincs többé szükség. Elvonultatom előtted a dicsőségemet, és kimondom az Úr nevét, és következik ez a bizonyos misztikus mondat, hogy kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Most, hogyha ezt összerakod, úgy tűnik, mintha Isten természetéhez tartozna ez a kijelentés, nem? Mint hogyha amikor Isten azt mondja, hogy az én nevemet kimondom, kegyelmezek, akinek kegyelmezek, irgalmazok, akinek irgalmazok, a saját természetéről beszél. Miért mondom ezt? Azért, mert egy megelőző beszélgetésben, ott a csipkebokornál azt mondja Mózes az Úrnak, hogy de amikor visszamegyek Izrael fiaihoz, és megkérdezik majd, hogy ki küldött téged, mit mondjak nekik? Ki küldött téged? Vagyis mi a neve? És erre azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. És ez megint nem egy pökhendi lepattintás, hanem ezzel azt mondja az Úr, hogy nem mondhatom meg a nevemet az előzőekben vázoltak miatt, de én a létező vagyok. Az vagyok, aki van. Azt mondd meg nekik. Nem egy Isten, nem kettő, nem ez vagy az, hanem a létező, a vagyok. Tehát Isten, amikor a nevével kapcsolatban beszél, akkor az olyan nagyon misztikusnak tűnik, de mindig az ő természetére utal. Én az vagyok, aki létezem. Vagyok, aki vagyok, vagyis létezem. Kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, irgalmazok, akinek irgalmazok. Vagyis milyen az Isten természete? Kegyelmes és irgalmas. Ez vagyok én, vagyok, aki vagyok, és kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy megnyugodhatsz. Nálam biztonságban vagy. Nem csak azért, mert felállítolak a kősziklára, hanem azért, mert tudom, mit csinálok. És tudjátok, miért kell Mózesnek ezt hallania? Azért kell Mózesnek ezt hallania, és azért kell neked meg nekem ezt hallanunk, mert az Édenkert óta ebben vagyunk a leginkább sérültek. Hogy a valóságban néha úgy gondoljuk, hogy Isten nem tudja, mit csinál. Hogy amikor nagyon kritikussá válik a helyzet, akkor úgy tűnik, hogy Isten nem tudja, mit csinál. Én tudom, mi történik, de ő nem tudja, hogy mit csinál. És amikor azt mondja, hogy én megkegyelmezek annak, akinek megkegyelmezek, és irgalmazok annak, akinek irgalmazok, akkor ez azt jelenti, hogy és tudom, hogy kivel hogyan kell bánnom. A fáraó kemény szíve a másik ilyen visszatérő apologetikai toposz. Egy nagy kép, amivel zavarba lehet ejteni a keresztényeket, de a Trinitit nem. Ezek után nem. Jó? Már erről máskor is volt szó, de szeretnék ráerősíteni. Ugye a következő diskurzusról van szó. Mózes és Áron ismét bemennek a fáraóhoz, és a következő üzenetet közvetítik felé. Mert már kinyújtottam a kezemet, és megvertelek téged és népedet dögvésszel úgy, hogy ki is pusztulhattál volna a földről. De mégis megtartottalak, hogy megmutassam neked az erőmet, és hirdessék nevemet az egész földön. A fáraó kemény szíve egy olyan kérdés, amit próbálnak innen is, onnan is megközelíteni, próbálják feloldani, hogy mit jelent az, hogy Isten megkeményíti a fáraó szívét, hogy hogy lehet ez? És ugye nem véletlenül viaskodik Pál apostol is ezzel a kérdéssel, mert szeretné tisztába tenni a kegyelemnek a lényegét. Az egész római levél erről szól. A római gyülekezetben ugye vannak zsidó származású testvérek, és vannak pogány származású testvérek. És próbálja a zsidó származásúak számára felvázolni, hogy nincsen a mennyben előjog. Ugye erről beszéltünk legutóbb. Hogy az ígéret gyermekei azok Isten gyermekei, akik Jákób hitét követik, akik Ábrahám, Izsák és Jákób hitét követik, és nem Ézsau vonalát viszik, hanem akiknek az a fontos, hogy Isten mondott valamit, ígért valamit, és mi azt akarjuk követni, és azt akarjuk beteljesíteni. Nincsen előjog, ami bevinne a mennybe. És ennél a pontnál muszáj gyúrni a szíveket egy kicsit, mert felmerül a kérdés, hogy hát Pál apostol, hogyha te azt mondod, hogy Isten dönti el, hogy kin könyörül és kin nem, hát akkor ez egy igazságtalan Isten. Hát akkor ezek szerint vannak olyanok, akiket Isten pusztulásra szán? Hát hogyha Isten dönti el, hogy ki üdvözül, akkor ezek szerint eldönti azt is, hogy ki kárhozik el? Mindjárt visszatérünk a fáraóhoz, de itt muszáj egy fontos teológiai fogalmat bevezetni. Tudom, hogy erre nem így a nyári, júliusi 30 fokban számítottatok, hogy ma fogunk a kettős predesztinációról beszélni. Pedig de. De ez nagyon rövid lesz. Általában, hogyha keresztények valami nagyon nagyot akarnak mondani, hogy milyen fontos dologról folyik a diskurzus, és mit nem tudtunk megoldani a mai házi csoporton sem, akkor tipikusan a kettős predesztinációt szokták elővenni. És ez úgy valahogy benne van a levegőben, de ki az, aki tényleg tudja, hogy miről van szó? Mi az a kettős predesztináció? A teológiában azért hozták létre ezt a fogalmat a reformáció idején, aztán azóta is óriási viták zajlanak erről, mert hogy Pál apostol megírta a római levelet, és belekerült egy ilyen zavaró mondat, hogy hát vajon nem azért tartotta-e meg a pusztulás eszközeit, akik pusztulásra készültek, hogy megmutassa haragját, és vajon nem azért tartja-e meg a dicsőségnek az eszközeit, a kegyelem eszközeit, hogy megmutassa dicsőségét. És ettől zavarba esnek a keresztények, mert valóban jogos a kérdés, hogy hát ha Isten minden tudó, és Isten azt mondja magáról, hogy kegyelmezek, akinek kegyelmezek, akkor minthogyha ebben benne foglaltatna az a gondolat is, hogy tehát van olyan, akinek nem kegyelmez meg. Hogy van olyan, akit eleve arra szánt, hogy ő a pusztulás, a harag eszköze legyen. Érthető az okfejtés? Na, a kettős predesztináció az azt jelenti, hogy vannak, akiket eleve arra szánt, hogy üdvözüljenek. Juhú, reméljük, mi olyanok vagyunk. És vannak olyanok, akiket pedig eleve arra készített, hogy elkárhozzanak. Itt szeretném leszögezni, hogy nem osztjuk ezt a teológiai nézetet. Mert nem erről ír Pál apostol. És akkor itt térünk vissza a fáraó szívéhez. Mózesnek arról beszél, hogy a népet én választottam ki. És azért kiválasztott, mert az Ábrahámnak adott ígéret miatt ők azokban, akikben ezt az ígéretet tudom továbbvinni. Ők azok, akiknek lehetőséget adok, hogy még jobban megismerjenek engem. Tudom, mit csinálok, és jól kegyelmezek, és jól irgalmazok. És figyeled, hogy nincsen szó benne ítéletről? Figyeled, hogy nem azt mondja, hogy kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és elpusztítom, akit el akarok pusztítani? Nem erről van szó. Hanem azt mondja Isten, hogy tudom, mit csinálok. A fáraónak azt mondja, hogy éppen azért engedtem meg, hogy a világtörténelemnek ebben az időszakában te fellépj a világtörténelem egyik legmagasabb pozíciójába. Nézzétek, mit mond. Ki is pusztulhattál volna a földről, de mégis megtartottalak. Miért? Hogy megmutassam neked az erőmet. Majd mindjárt folytatjuk, de itt egy kicsit álljunk meg. A fáraó, akit Istenként tisztelt a saját népe, akinek az identitása az volt, hogy én vagyok az Isten, annak azt mondja az élő Isten, hogy én meg akartam neked mutatni az erőmet. Én azt akartam, hogy szembesülj azzal, hogy van nálad nagyobb. Mert ha szembesülsz ezzel, hogy van nálad nagyobb, akkor van lehetőséged arra, hogy azt mondd, hogy szükségem van erre az erőre. Akkor nem kell neked lenni önmagad Istenének. Akkor szívesen rendelkezésedre bocsátom ezt az erőt. Hogy hívjuk ezt ma? Isten lehetőséget adott a fáraónak arra, hogy megtérjen. Abban a pozícióban, ahol a legnehezebb megtérni. Tudjátok, hogy miért olyan nehéz a politikusoknak megtérni? Mert azt várják tőlük, hogy nekik mindig igazuk legyen. Hogy ők irányítsanak, hogy tévedhetetlenek legyenek. Az ember szívében ez van. Aki elől megy, aki minél magasabb pozícióban van, az legyen tévedhetetlen. És onnan borzasztó nehéz azt mondani, hogy szükségem van vezettetésre. Szükségem van egy nálam nagyobb erőre. És Isten ezt mondja a fáraónak, én megtartottalak, hogy legyen lehetőséged látni az én erőmet. Kipusztíthattalak volna, de mégsem. Hogy elsősorban te lásd az én erőmet, és emiatt hirdessék a nevemet az egész földön. Ez jó lett volna a fáraónak, jó lett volna Istennek, jó lett volna a népnek. Amikor azt olvassuk, hogy a fáraó megkeményítette a szívét, aztán meg azt olvassuk, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét. Ott az eredeti héberben az a szó van, ami az erőnek a szava. Megerősítette Isten a fáraó szívét. Ami azt mondja, hogy egy idő után, hogyha az ember ellenáll Istennek, akkor Isten azt mondja, hogy én nem foglak tovább visszatartani. Ha te akarod, csináld, de én akkor leveszem rólad a kezemet. Elpusztíthattalak volna, de nem tettem, hogy megismerd az én erőmet. De nem akarod ezt, hanem erőnek erejével mész szembe velem. Na akkor csináld! De akkor csinál teljes erőbedobással. Megerősítette Isten a fáraót abban, amiről ő maga döntött. Ez így érthető? Egész más a perspektíva, így van? az nem igaz, amivel próbálják feloldani ezt a feszültséget, hogy hát, mivel már sokszor megkeményítette a fáraó a saját szívét, a végén Isten is megkeményítette. Nincs ilyen összefüggés, egyszer ezt olvassuk, máskor azt. Nincs benne ilyen logika. A logika az, hogy miután egy ember sokáig engedetlen, és nem hajlik a szíve, akkor azt mondja neki Isten egy idő után, hogy akkor csináld. Isten jóvá hagyja, megerősíti. Nem tudlak tovább visszatartani. Igazságtalan egy édesapa akkor, vagy egy édesanya, amikor azt mondja a gyerekének, hogy itt maradsz mellettem, és nem fogsz átfutni eszetlenül a négy sávos úton. Igazságtalan, amikor visszatartja őt, és azt mondja, hogy én tudom, hogy ez hogy működik. Mert idősebb vagyok nálad, tapasztaltabb vagyok nálad, megtanultam, jobban átlátom a dolgokat, többet is látok, mert te ekkora vagy. Akkor igazságtalan, hogy azt mondja, hogy most korlátozom a szabadságodat? Dehogy is, fel sem merülne, hogy igazságtalan, így van. Ezt kell tennie egy szülőnek. Igazságtalan egy szülő, amikor azt mondja a gyerekének, hogy fiam, nem fogom megvenni neked a szíved vágyát, még hogyha lenne most rá pénzünk, akkor sem. Mert hogyha most azonnal megkapod, akkor holnap megint lesz egy vágyad, holnap után megint lesz egy vágyad, és nem tanulod meg soha azt, édes gyerekem, hogy nem kifogyhatatlan a családunknak a pénztárcája. Hogy előrelátóan kell gondoskodnod majd a családodról. Igazságtalan, amikor korlátozza a szülő a gyerekét ilyen szempontból? Nem igazságtalan. Rosszul esik a gyereknek, hogyha úgy érzi, hogy korlátozzák a szabadságát, vagy nem kapja meg azt, amit akar? Persze, hogy rosszul érzi magát. De másképp hogy tanulná meg? Na most, hogyha magunkról ennyire könnyű volt eldönteni, hogy ez mégis jól csináljuk, jó szülők vagyunk, oké. Nem volt nehéz belátni. Akkor Istenről miért olyan nehéz belátni, hogy tudja, hogy mit csinál? Mennyit látsz előre a jövőben? Mennyire látod előre a jövőt? Ki az, aki látja a következő 5 percet? Nem. Semmi. Pedig nem is azt mondtam, hogy a következő órát, vagy évet, csak 5 percet. Ki az, aki látja a következő 1 percet? Vigyük le a tétet. Azt hittem, hogy egy komolyabb csapat, de hát... Semmi. 1 percet sem láttok előre. A múltban vissza tudunk tekinteni néhány száz évre. De ha a közvetlen környezetünkről van szó, még a néhány száz is nagyon komoly erőfeszítést igényel. Persze, hát a könyvekből igen, de valós rálátásunk nincsen. De a jövőbe 1 percet sem. Akkor nem megnyugtató azt mondani, hogy van egy Istenünk, aki azt mondja magáról, hogy én kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Hogy én tudom, hogy mit csinálok. Azt mondja a Prédikátor könyve, mert a király szava hatalmas, és ki mondhatná neki, mit művelsz. Még a királyt is úgy tartották számon, hogy a királlyal nem jó vitatkozni. Azt mondja máshol a Prédikátor, hogy a király szava olyan, mint az oroszlán bömbölése. Nem szeretné vele szembe találkozni. Hát még akkor Isten. Nézzétek, hogy Jobbnál mit olvasunk. Minden emberi kezet lefog, hadd tudja meg mindenki, hogy most ő cselekszik. Van olyan, amikor Isten azt mondja, hogy most nem hagyom, hogy mozog, nem hagyom, hogy beszélj, nem hagyom, hogy hisztizz, hanem most én fogok cselekedni, most én beszélek. Úgy tűnik, amikor olvassuk Jób könyvét, hogy Isten igazságtalan. Kiszolgáltatja Jóbot a sátánnak. Ezért valljuk be, hogy ez nem egy jó pozíció. Ha választhatná, hogy büszkélkedjenek-e veled a mennyben, a sátán előtt, és ezért átélj óriási, szinte felmérhetetlen szenvedéseket, vagy ne büszkélkedjenek veled a mennyben, cserébe nem kell szenvedned, melyiket választanád? Hát már nem vagyunk mazoisták, nem szeretünk szenvedni. De azért az mégiscsak valahol ott van, nem? Akik nagyon szeretjük az Urat, hogy azért, hogyha engem emlegetnének a mennyben, hogy nézd meg a szolgámat, Ritát. Nézd meg a szolgámat, Mónit, Petit, Zsófit, Kittit. Nézd meg az én szolgámat. Azért nem esne jól. Nekem jól esne. És mi van akkor, hogyha nem tudnál arról, hogy veled példálóznak a mennyben, de szenvedsz? Na ez jutott Jobbnak. Mondom, hogy Jobbal fogunk foglalkozni következő évadban. Elképesztően izgalmas. De Isten átlát mindent. Nem a következő percet, nem a következő 5 percet, vagy 1 órát, hanem mindent. És ő látta azt, hogy szüksége van a sátánnak arra, hogy lássa, hogy Jób milyen. Szüksége van a mennynek, a pokolnak arra, hogy lássa, hogy Jób milyen. És hogy Jób olyan, aki méltó arra, hogy Isten eszköze legyen. Még akkor is, hogyha szenvednie kell. Amikor ezekről a bizonyos, és akkor itt fejezzük be. Arról olvastunk, hogy Isten pedig nem haragját akarta-e megmutatni, és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta-e türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek. Akkor ez berzenkedik a lelkünk, hogy de mégis vannak olyanok, akiket Isten pusztulásra teremtett. Ezek lennének a harag eszközei? Szó sincs róla. Isten olyan, mint egy fazekas, mondja Pál. Így alakítja a fazekat, vagy úgy alakítja a fazekat. És nézzétek, ahogy folytatja. Vajon nem azért is, hogy megismertesse dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített, amilyenekké minket is elhívott. Na most akkor hogy van ez? Pál apostol is látjátok, hogy viaskodik ezzel a kérdéssel. Most akkor arra készített, vagy arra elhívott? Hát az igazság az, hogy Isten mindenkit arra készít, hogy vele legyen. Csak vannak olyanok, akik nem engedik, hogy formálódjanak, és ezért nem véletlen a megfogalmazás, hogy a harag eszközei pusztulásra készültek. Ez a magyarban nem annyira jól jön át, de a görögben nem Isten az, aki cselekszik. Ha pedig nem Isten az, aki cselekszik, akkor ezek az emberek úgy, mint a fáraó, azt mondják, hogy köszönöm, én jól vagyok így. Isten azt mondja neked is, ma is azt mondja, érzed a szívedben a Szentlélek által, hogy még itt egy kicsit formáljunk. És az Isten gyermekei, az irgalomnak az eszközei azt mondják, hogy oké, Uram, formálj még akkor is, hogyha fáj. A harag eszközei nem azért a harag eszközei, mert Isten úgy döntött, hanem azért, mert a végén meg fog látszódni, hogyha valaki azt mondja, hogy engem te ne formálj, akkor az végső soron a harag gyermeke lesz. Miért van szó erről az egész kérdésről? És ez az utolsó gondolat. Azért, mert fáj az, amikor a rokonod, a barátod, akit nagyon szeretsz, úgy tűnik, hogy nem tér meg. És úgy tűnik, hogy nem fogunk ott vacsorázni a nagy mennyei esküvői asztalnál. És akkor az merül fel benned, hogy de Uram, miben vagyok én különb? És miben rosszabb ő? Akkor ő lenne a harag eszköze? Ő lenne az, akit pusztulásra szántál? Szó sincs róla. Isten tudja, mit csinál. És el fog jönni az az idő, amikor mi is megértjük majd, hogy nem igazságtalan Isten, hanem ő látja át az egész történelmet és mindent, teret, idő, dimenziókat, mindent, és szeretetből cselekszik. De ha valaki ellenáll ennek, akkor ő nem fogja rákényszeríteni magát. 1 Korintus 13:12. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten. Ott a mennyben tökéletesen fogunk ismerni és érteni. És érteni fogjuk azt, hogy annak, akinek Isten azt mondta, hogy nem tudlak beengedni a mennybe. Haragszom ezért. Borzasztóan haragszom, mert lehetőséget adtam neked, de nem éltél vele. Brutálisan haragszom, de most meg kell bűnhődnöd a saját bűneidért. Odaadtam érted Jézust, de nem fogadtad el. Nem tudok mit tenni. Haragszom. Na így válnak az emberek a harag eszközeivé. És akkor már érteni fogjuk. Hogy lesz az, hogy azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy ott nem lesz többé gyász? Hát hogy van az, hogyha nem lesz ott olyan, akit nagyon szeretek, akkor nem fogok egész nap a mennyben gyászolni? Hát hogy lehet az? Apukám, anyukám, testvérem, barátom, osztálytársam, rokonom, nem lesz ott mindenki. Hogy nem fogunk egész nap zokogni? Hát úgy, hogy úgy fogjuk látni az igazságot, mint ahogyan Isten. És Isten mindig jó, mert ez a természete. Mindig tudja, mit csinál, mindig igaza van, és mindig szeretetből cselekszik. Íme az Isten sátora, mondja János, az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Azért nem fogunk sírni és gyászolni, mert tökéletesen fogunk látni és érteni mindent. És Isten letörli a múlt emlékeinek a könnyét, és érteni fogjuk, hogy ő sajnos nem lehet itt. És úgy fogjuk ezt érteni és látni, mint Isten, akinek mindig igaza van. Amen. Gyertek, álljunk fel, adjunk hálát ezért. Atyánk, olyan nehéz kérdésekkel viaskodtunk ezen a mai délelőttön. De köszönjük, Urunk, hogy Te átitatsz bennünket a Te lelkeddel. És köszönjük, Urunk, hogy valamit már kezdünk érteni a megfoghatatlan és nálunk nagyobb igazságokból. És köszönjük, Atyánk, hogy eljön az idő, amikor színről színre fogunk látni. Eljön az idő, amikor úgy fogunk ismerni, ahogyan Te is megismertél minket, vagyis tökéletesen. Atyánk, engedd meg, hogy olyan gyülekezet lehessünk, akik nagyon jól ismernek Téged. Atyánk, hagyni akarjuk magunkat, hogy úgy ismerhessünk meg, mint amilyen Te valójában vagy. Nem akarunk torz képet rólad, nem akarunk a saját kis hiteinkben dagonyázni, hanem úgy akarunk ismerni Téged, mint amilyen Te valójában vagy. Add meg nekünk ezt, kérünk, és vigyél tovább a Te megismerésedben. Amen.